Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, 9 óra 7-es perckor gördül tovább a műsorfolyam itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0630-6-98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez mindenféle üzenetet beolvasunk, ha úgy hozza úr jókedvünk. Most éppen a Hüvösvölgyi úton történt baleset a Lipót-Mezei út közelében, illetve a 21. kerületben a Szent István úton az Erdőalja utcánál is baleset van, úgyhogy nagy óvatossággal közelítsük meg úti céljunkat ma reggel is. Ezt tuti nem Majka mondta, írta egy hallgató. Úgyhogy szegény Majkát köszöntse meg a Millás reggeli hallgató közönsége. Most voltam Izlandon, és azon kívül, hogy csodálatos, még egy érdekesség, minden iskola mellett van egy úszoda, mert a kormány úgy gondolja, hogy mindenkinek meg kell tanulnia úszni. A legkisebb falvakban is jártunk egy olyan faluban, az északi Fordoknál, amelybennek 150 lakosa van, általános iskolás korú gyermekek száma 12, az iskolát épp tatarozták, mellette úszoda, mögötte műfüves focipálya, suli épülete előtt pedig kosárpálya, 100 méteren belül játszótér, szánkódon, ilyesmik. Ezek a nyáron is nyitva voltak, 12 gyerekből 4 éppen focizott, az úszodában pedig legalább 15-20 ember volt a 150-ből. Köszönjük szépen az izlandi életképet. Edzeni kéne, hogy holnap a felmérőn jobban teljesítsek, nincs hozzá kedvem, ilyenkor segít az önfegyelem, írja a hallgató. Életkép, tehát, illetve még jó, hogy meg kell tanulniuk úszni, hiszen az egy sziget, nem nagyon feltétlen, jó. De egy elsüllyeszthetetlen csatahajó is egyben.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Érdekes, hogy a biobank és a biobankolás kifejezések már 1996-tól kezdve megjelentek különböző publikációkban, de akkoriban még nem igazán figyelt fel rájuk szélesebb közönség. Az áttörést 2001 hozta el, amikor a Gazdaság Együttműködés és Fejlesztési Szervezet, tehát az OECD felismerte a majdani biobankok gazdasági potenciáját, illetve a biotechnológiai ipar fejlődésében játszott jövőben mutató szerepüket, és úgynevezett Biological Resource Centers névvel publikálta az első hivatalos definíciót. De hogy mi pontosan ez a biobank, és hogy milyen potenciálja van ezeknek, ezt beszéljük most meg professzor dr. Szél Mártával, aki az STE Biobank vezetője, stratégiai rektorhelyettes a Tudományegyetemen. Jó reggelt kívánunk! És nincs itt a vonalban, úgyhogy még egyszer akkor megpróbálom elérni.
Jó, oké, rendben. Addig én hallgatói üzenetekkel szórakoztatom a nagyértelműt. Ha a legkedvesebb új-zélandi barátom nem tud úszni évekig, majd én ráébresztettem, hogy hát mi lesz vele, de szigeten élsz, hát akkor mégiscsak meg kell tanulni úszni. Én nem tudom, hát van, aki szépen, szerintem Új-Zélandról, meg Izlandról, ahova 60 órás hajóút vezet, teljesen mindegy, hogy tud-e úszni az ember, vagy nem tud úszni, de mindegy, ezzel nem fogunk összeveszni szerintem senkivel se. Viszont akkor folytatnánk a biobanki témát. Remélhetőleg most már hall bennünket dr. Szél Márta professzor asszony.
Igen, jó reggelt.
Nagyszerű. Na, az első kérdés végtelenül laikus, de annál egyszerűbb talán megválaszolni. Ha valaki bemegy egy ilyen biobankba, az ott mit lát? Hűtőszekrényeket? Vagy pipettákat és bunzenégőket?
Búzenégőt most már egyre kevésbé, nagyon nagy teljesítményű és nagyon magas szinten kontrollált hűtőgépeket, azonban nagyon sokat, különböző hőmérsékletre beállított hűtőgépeket, és igen, valóban pipettákat is lát, amellyel a biobankod biológiai mintákat szét kell mérni. A legjobb esetben ez a pipettázás, ez már robotokkal történik.
Uh-huh. Egyébként mi az a biobank? Gondolom egy ilyen szó összetétel, tehát valamit ott tárolnak, hogyha laikusként kellene kisakkoznom ennek a jelentését, és hát a bio meg az valamiféle élő szervezeteket, szöveteket tárolhatnak ott.
Igen, igen, nagyon jó a meghatározás. Biológiai eredetű mintáknak a tárolása történik egy biobankban, amely ugye legtöbb esetben humán eredetű mintáknak a tárolása történik a biobankokban. Ez lehet, és nagyon sok esetben vérminta, de lehetnek szöveti minták is, egészséges szövetekből származó minták. Ugyanakkor nyilván nem meglepő, hogyha kimondom azt, hogy mivel a daganatokkal kapcsolatos kutatások mindenhol nagyon a vizsgálatoknak a középpontjában vannak, általában a biobankok nagyon sok daganatos eredetű szövetmintát is tartalmaznak.
Ennek mi értelme ezeknek a tárolására? Tehát ez, hogy mi a logika emögött, hogy ezeket a mintákat tárolják valahol?
Az a logika mögötte, hogy a napjaink magas színvonalú orvosbiológiai kutatásaihoz nagyon sok mintára van szükség. És ahhoz, hogy a további kutatásokhoz és esetleges gyógyszerfejlesztésekhez szükséges adatokat nyerjünk, ahhoz nagyon egységes és nagyon magas minőségi követelményeknek eleget tevő mintákon kell a vizsgálatokat elvégezni. Tehát ahhoz, hogy egy gyógyszerfejlesztéshez szükséges adatot a kutatók kinyerhessenek, nem elég egy 15-20 mintán megvizsgálni ugyanazt a jelenséget, ami esetleg ígéretes egy gyógyszerfejlesztés szempontjából, hanem több száz, esetleg több ezer mintán kell ugyanazt a jelenséget vizsgálni, és ráadásul validálni. Uh-huh. És ez másképp nem megvalósítható, csak úgy, hogyha ezek a biológiai minták, ezek valóban rendkívül standardizált körülmények között, nagyon nagy minőségi, nagyon magas minőségi mutatóknak megfelelően kerülnek eltárolásra. És itt még azt is szeretném hozzátenni, hogy itt nem csupán magának a biológiai mintának a minősége kell, hogy nagyon magas színvonalú legyen, hanem a hozzá kötődő adatoknak is nagyon egységesen gyűjtöttnek és egységesen tároltnak kell lenni. Értelemszerűen...
Igen, bocsásson, megfejezem a mondatot.
Igen, csak egy mondatot szeretnék még ezzel kapcsolatosan hozzátenni, hogy értelemszerűen az adatok között nem lehet ott olyan adat, amely alapján a beteg, illetve a páciens visszaazonosítható. Tehát itt minden anonimizálva kerül eltárolásra, a biológiai minta is, illetve a pácienseknek az adatai.
Ha csak nem kéri valaki, vagy olyan van egyébként, hogy valami híres igen, ember, ismert igen. ember, és akkor külön eltesznek valami mintát, vagy DNS-t, vagy bármit?
Hát a helyzet az, hogy itt nincsen híres ember, neves ember. Itt mindenki ugyanazt a fajta magas szintű szolgáltatást kell, hogy kapja egy biobankba, ettől biobank valami. Természetesen úgynevezett kettős anonimizálás révén vissza lehet azonosítani, de ezeknek adatvédelmi szempontból rendkívül védetnek kell lenni az adatoknak is, illetve a hozzá kapcsolódó biológiai mintáknak is.
És ami már valaki élni is kíván a lehetőséggel, hogy halljuk, hogy csörög a telefon, de egy kérdés az, hogy a maga minta adás az hogy zajlik, az önkéntes, és azt dokumentálják valamilyen formában?
Hogyne, vagy... természetesen, igen. Ennek nagyon komoly jogi kautélái vannak, nagyon komoly megkötések vannak arra vonatkozóan, hogy a páciensnek, aki akár lehet egy bizonyos betegségben szenvedő páciens, akár egy önkéntes egészséges, milyen körülmények között egyezik abba bele, hogy a mintái eltárolásra kerüljenek. Itt ugye szó van az anonimizálásról, szó van arról, hogy csak arra a bizonyos kutatási projektre felhasználható-e a mintája, amelynek kapcsán levételre kerül a minta, vagy beleegyezik abba, hogy a biobankolást követően további vizsgálatokba is bevonható legyen a mintája, és értelemszerűen a páciensnek bármikor joga van ahhoz, hogy visszavonja a mintáját, illetve az adatait a biobankból, amikor is ezeknek a megsemmisítése mind a biológiai anyagnak, mind az adatnak a biobankból való törlése, ez nagyon erősen szabályozott, a jegyzőkönyvezetten kerül végrehajtásra.
És ahány orvosi egyetem, annyi biobank, vagy van egy magyar nemzeti biobank?
Ahány orvos egyetem, annyi biobank, illetve vannak még egyéb szervezetek is, például a Dél-Pesti Centrum Kórház, illetve az Országos Onkológiai Intézet, amely szintén magas színvonalon működő biobankokat üzemeltet. Egységes magyar biobank nincsen, viszont van egy biobanki úgynevezett nód, amely a magyar biobankoknak a munkáját nagyon hatékonyan és eredményesen harmonizálja, és ez az úgynevezett magyar nód, ez 2022 óta szabja az Európai Biobankolási Szövetségnek, az úgynevezett BBMRI-nek, amelynek Grazban van a központja. Ahhoz, hogy Magyarország ennek a nemzetközi szervezetnek tagja legyen, ennek előfeltétele az, hogy a Magyarországon működő biobankoknak a minőségbiztosítása, a működési rendje, az etikai kérdésekben történő állásfoglalásai, stb. Sorolhatnám tovább ezeket a szempontokat, ezek egységesek legyenek. Tehát, mint szervezeti egység, nincsen egységes biobankunk, de a működésünk az nagyon nagy mértékben harmonizál.
És mennyire nyitott ezt? Azért kérdezem, mert a mesterséges intelligencia korába lépünk éppen befelé, és arról azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia például azért klassz, mert nagyon széttagol, de nagyon bőséges adatbázisokból le fog tudni szűrni következtetéseket. Hogyha a nemzetközi biobankokat egy hálózatba csattolnák és rászabadítanák ilyen vagy olyan céllal a mesterséges intelligenciát, abból gyanítom klassz dolgok sülnének ki. Van-e erre lehetőség?
Nekünk lehetőségünk és ugyanakkor kötelességünk is megosztani a nemzetközi biobankolási közösséggel, illetve az orvosbiológiai kutatásokat végző közösségekkel az, hogy milyen témájú biobanki gyűjteményeink vannak. Most mondok rá egy példát, amit például a Szegedi Tudományegyetem rendkívül korszerű biobankjában megtalálható, egy több mint 700 aktív COVID-beteg szérum vérmintájának a letárolására került itt nálunk sor. Ez az, hogy nálunk van egy ilyen mintakollekció, ez felvezetésre került a nemzetközi biobankolási szervezetnek a honlapjára. De csupán ez a tény, hogy nálunk van egy ilyen mintakollekció. Hogyha bárki bárhol érdeklődne azzal kapcsolatosan, hogy a mi mintáinkkal dolgozni szeretne, akkor ezen a honlapon van neki lehetősége azt észrevételezni, hogy nekünk van egy ilyen kollekció. Teszem azt, Finnországban egy kutatócsoport szeretné bővíteni a COVID-os betegeivel kapcsolatos mintaállományát. természetesen nagyon tehát jogilag rendkívül erős szabályozókkal, úgynevezett material transfer agreementekkel alátámasztva, ezek a biológiai minták megoszthatók a, teszem azt, a finn kutatókkal, ugyanúgy az adatok is megoszthatók, természetesen anonimizálva. Ennek is nagyon komoly jogi háttere van, hogy ez hogyan tehető meg, de ezek az adatok, illetve a biológiai minták csak a két fél között mozoghatnak. Uh-huh. Tehát ezek nem nyithatók meg ilyen általános adatbányászati célokra. Tehát a biobankban letárolt adatok, azok nem lehetnek a mesterséges intelligencia felhasználásával végrehajtott adatbányászati, illetve adatelemzési folyamatoknak az alapjai. És ez nagyon fontos, hogy így maradjon, mégpedig azért, mert azok a betegek, illetve azok az egészséges önkéntesek, akik beleegyeznek abba, hogy a biológiai mintáik, illetve az adataik itt nálunk letárolásra kerüljenek, azok hihetetlen nagy bizalommal teszik mindezt. Mi ezzel a bizalommal nem érhetünk vissza. A bizalmat hosszú távon úgy tudjuk megszolgálni, hogyha garantáljuk számukra azt, hogy mind a biológiai mintájuk, mind az adataik maximális védelmet élveznek a biobankon belül.
Világos, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos, hasznos, ismeretterjesztő jellegű beszélgetésen vagyunk túl, hála önnek. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert kívánunk a jövőre nézvést.
Én is köszönöm, minden jót kívánok.
Csókolom a kezét, viszonthallásra. Az elmúlt percekben a biobank témakörét jártuk körbe professzor dr. Szél Márta segítségével, ő az STE biobank vezetője, stratégiai rektor helyettes is az egyetemen.
Na, akkor pihenjünk egy kicsit.
Kemény téma volt.
Ez kemény téma Jegyzeteltem.
Igen.
Mihálovics Andrást biobankba szerintem, hogy újra lehessen éleszteni, mint a permafrostból kiolvadt különböző gyűrűsférgeket.
Köszi.
És akkor miért? 46 ezer évesek állítólag.
Dicsérjen téged ezt, a kántor ember.
Ezt egyesek szkeptikusan fogadták. Minden esetre mi most egy nagyon meleg lesz ma.
Mi? Az igen.
Most mi, azért, mert...
Jó van.
Jó, hát András, mondhattam volna mást is.
Mamutot mondhattál volna, de te gyűrűsférget mondtál.
Nehezebben olvad ki a mamut. Úgyhogy azért nem... Megyünk a...
Szép mentés.
Megyünk egy dublini kocsmába, jó?
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hát szerintem az Equilor munkatársai nem fog múlni az, hogy a GDP előre lendül-e, különösen a mai reggelen, mert van teendő bőven, Varga Zoltán szenior elemzőhöz fordulunk tanástalanul, hogy mi folyik az uborka szezonnak titulált időszak kellős közepén a tőzsdéken. Szia, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, vérfürdő alakult ki ma reggelre a tőzsdéken, ami egyrészt ugye több elemből tevődik össze. Most már néhány hete a japán jen jelentősen erősödik a dollárral szemben, ami az úgynevezett carry trade pozíciók verását eredményezte, ugye ezt láthattuk már az amerikai technológiai szektor áresésén. Majd múlt pénteken ugye délután érkeztek az előző havi munkaerőpiaci adatok, ami megerősítette recessziós félelmeket, hiszen emelkedett a munkanélküliségi ráta 0,2%-kal, és a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma évek óta nem volt ilyen alacsony emelkedéssel rendelkező, tehát ugye az előző hónap növekményét nézik ilyenkor. És most már ilyen 50 bázispontos kamatvágást áraznak egyébként szeptember 18-ra piaci szereplők, és idén de összesen 120 bázispontos kamatvágás van beárazva jelenleg. Úgyhogy elég jelentősen változott a hangulat, és ezzel párhuzamosan a tőzsdék elég komoly esést mutatnak, ugye. Itt érdemes kiemelni a Nikkeit, ami több mint 12%-kal esett vissza. Én nem is emlékszem ilyenre, hogy valaha
igen,
előfordulhatott.
Emlegettük is a fekete hétfőt, 1987, akkor volt 14,5%-os mínusz egy napon belül. Azt a rekordot ugyan nem lépte át a Nikkei, de sanszos volt egyébként, hogy megteszi. Én majdnem, azóta nem volt ilyen.
De ez igen, egyébként ez annak köszönhető, hogy az ázsiai piacokon tudtak először reagálni a befektetők erre a híre, mert ugye ez péntek este történt, hétvégén nincs tőzsde, és most mindenki kapkod, és mindent lever, és ezért csinálják, vagy ott a Japánban a speckó problémák is nehezítik a befektetők életét?
És ugye Japánban elég speciális problémák vannak, ugye hát erről sokat beszéltünk korábban is, ugye akkor még gyengült a Japán, ugye a jegybank nem lépett szerintem időben, ugye az infláció emelkedésével párhuzamosan, és most megfordult ugye néhány héttel ezelőtt a trend, és ilyen mértékű és ilyen hosszú erősödése ugye a tőkeeltételes részvénypozíciókat is zárásra kényszeríti egyrészt, másrészt pedig ugye minél erősebb a jen, annál rosszabb a kínai exportra termelő vállalatoknak, tehát itt dupla hatás van ebből fakadóan.
Oké, és a képlet egyszerű, mindent adnak, ami kockázatos, és mindent vesznek, ami biztonságos? Nagyjából leegyszerűsíthető a folyamat erre a mondatra?
Igen, hogyha eszközöket nézünk, mert ugye érdekes módon, vagy hát érthető módon lényegében ugye a dollár gyengülés mutat, ilyenkor nem szokott, de most mivel ugye az Egyesült Államokból indult ki az egyik probléma, ez nem meglepő, most már 1.0960 az euró-dollár árfolyama, miután ugye pénteken 1.09 felett zárt, úgyhogy hamarosan szerintem elérhető lehet az 1.10-es kulcsszint. Itthon is elég nagy az esés, bár a vezető részvények nem egyformán esnek természetesen, 2,35%-os mínuszban van a Bux Index 70.523 pontnál. Az OTP több mint 3%-os mínuszban 17.470 forinton, a Magyar Telekom 2,74%-os csökkenéssel 1.064 forinton áll, a Richternél csak 1,5%-os a mínusz 9.850 forint, a MOL-nál pedig csak 1,3%-os 2.762 forint. A forgalom már elérte a 4 milliárd forintot, tehát bőven átlag felett, és hogyha ez még minden lenne elég, ugye akkor van egy közel-keleti feszültség is. Ugye az Egyesült Államoknak olyan információi voltak, hogy akár már ma megindíthatja Irán és a libanoni Hezbollah az átfogó több napig tartó támadását Izrael ellen, úgyhogy ennek a hatásai még nem látszódnak, ugye az olajárfolyam most inkább a recessziós félelmekre reagál és mínuszban van, de hogyha még ez is megtörténik, akkor számíthatunk arra, hogy további negatív hangulat, vagy tartósabban fennmaradhat a negatív hangulat.
Hát igen, innen szép nyerni, úgyhogy nyilván ezt látjuk majd, hogy megpróbálják ezeket a negatívumokat levetkőzni a tőzsdék.
Szerinted tartós lehet az ideges hangulat? Most leszámítva itt akár a háború kitörését, mert ugye a nagy riadalmat mégiscsak az amerikai helyzet okozta, de beszéltünk reggel az OTP makroelemzőjével, azt mondta, hogy nincs rossz bőrben az amerikai gazdaság, tehát számomra egy kicsit érthetetlen ez a reakció.
Alapvetően nincs rossz bőrben, azonban ugye a pénteki munkaerőpiaci adatok azt mutatják, és már követtük a nyitott meghirdetett álláshelyek számát is, és ott is jelentős volt a csökkenés, tehát ez már valamilyen módon előrevetítette a munkaerőpiac. Tehát azt vetítette előre, hogy a feszessége gyorsabban csökken, mint ahogy a Fed kommunikálja. Tehát lényegében romlott, most már kimondhatjuk, hogy romló a helyzet a munkaerőpiacon. És ugye fennáll a veszélye sajnos, hogy elkésett a Fed a kamatvágásokkal, ugyanúgy, ahogy a kamatemelés megkezdésével annó elkésett ugye a 2021-es, 2-es időszakban, amikor már 21-ben éledezett az infláció, és nem mertek lépni. És ezáltal most egy ilyen kockázatot próbálnak beárazni a befektetők. Ugye most nem lenne jó üzenete, hogyha kapkodva kellene kamatot vágni, ez a lehetőség is fennáll, de összességében még nem azt mondom, hogy biztos a recesszió, de vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy akár nem várható ki a következő néhány negyed évben. De visszatérve a részvénypiaci korrekcióra, ugye most már hát az S&P-t nézzük, lényegében ott volt egy 8%-os esés most már az elmúlt 3-4 hétben, ugye a csúcsról, ahogy jött lefelé. Én nem tartom kizárhatónak, hogy ez egy nagyobb korrekciós hullám lesz, akár egy ilyen 15-20%-os összességében, de nem mondanám azt, hogy trendforduló van.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy trendforduló azért talán nem várható ettől. Igen. Jó, oké. Hát akkor kapaszkodjunk, nézzük meg, hogy hol lesz ennek a vége. Köszönjük szépen az összefoglalót, jó kereskedést, van munka bőven.
Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, köszönöm.
Köszi,
szépen.
Szervusz. Sziasztok. Varga Zoltán szenior elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Akkor jöjjön most Sean Tillman Hauser, ezen névvel úgy nehezebb befutni, úgyhogy ő inkább úgy gondolta, hogy választ magának művésznevet, ami több is volt neki egyébként. Többek között ő volt a Calvin Crime hardcore zenekar egyik tagja, de a saját szólóalbumait Harmar Superstar néven jeleníti meg. Ő jön tehát Fabrizio Morettivel kiegészülve.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Nagyon messziről indulnék, mert hogy a csillagászattal is lehet csajozni, nem tudom, feltűnt-e Endre. Persze nem most, mert hát ugye már ilyen öreg legényként ki az, aki, de próbálkoztunk annak idején, amikor ugye fekszel a mezőn egy hölgyel, és felnézel az égre, és mondd meg, nézd már, hullócsillag, kívánj valamit. Na erre most nagyon jó időszak következik, mert itt a hullócsillag szezon, minden csajózó gép pontosan tudja, hogy mikor jönnek a perszeidák Magyarországra, mikor kell hullócsillagot nézni a kiszemeltel. Szabó Nortonnal, a saját egy csillagvizsgáló bemutató csillagászával erről fogunk beszélni. Szervusz, jó reggelt!
Jó
elnézést
reggelt,
a felvezetésért, ennél sokkal komolyabb szakember vagy, mint amit én itt próbálok kihozni.
Egészen nyugodtan. A párom meg van esküdve rá, hogy nem a csillagászat miatt jöttünk össze, de én emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, akkor én csillagászatról beszéltem neki, úgyhogy szerintem megállja helyét.
Érdekes, hogy neked versenyelőnyöd van, mert én, amikor a gladiátor küzdelmekről, meg ilyenekről próbáltam beszélni, az mérsékeltebb érdeklődés szokott kiváltani, de mindegy, nem vagyunk egyformák. Na, tényleg hullócsillag szezon van, és innentől tényleg komolyan beszélünk, mert ez egy nagyon klassz dolog.
Igen, jönnek a perzeidák, ugye mint minden augusztusban most is megtörténik. Az elmúlt hetekben nagyon sokan kérdezték, hogy miért mindig augusztusban van, és szerintem ez nem tudott igazából, hogy nem az van, hogy a hullócsillagok jönnek, hanem mi megyünk nekik valójában.
Aha.
Tehát az történik, hogy a hullócsillagok azért jönnek létre, amikor ilyen rajban vannak, mert hogy üstökösök folyamatosan keringenek a nap körül, és ilyen csóvát növesztenek, ez a por, ami kijön belőlük, ez egy gyűrűt alkot a nap körül. Tehát, hogy gyakorlatilag ahol az üstökös pályája van, ott itt teleszemeteli.
Tehát ez az, amikor megy az üstökös, és leválnak belőle kisebb-nagyobb darabok, és ezek ezekbe ütközik bele ebbe a csóvába.
Pontosan.
A föld, és
pontosan.
Akkor ezek a hullócsillagok.
És mivel az üstökösnek a pályája keresztezi a földét, ezért a föld időnként átmegy ezen. Ugye az egy év az az, hogy mennyi alatt kerüljük meg a napot, tehát minden évben ugyanazon a napon, a naprendszernek ugyanazon a pontján van a föld. És mindig augusztus 12-én pont átmegyünk ezen a porgyűrűn, és ezért vannak ilyenkor a hullócsillagok. Ez egy jó széles gyűrű egyébként, tehát hogy már mostanában is lehet látni, én már láttam idén perzeidát, pedig 12-e azért még odébb van, de már el lehet kezdeni nézelődni, most lesz egy jó hétvége, meg utána is.
Úgy tűnik, hogy tiszta időnk is lesz.
Még arról is beszélj egy picit, légy szíves, hogy ez a bizonyos csóva, ugye az fura lehet egyes esetekben, hogy hát ez nem úgy néz ki, hogy ez húzza maga után, tehát hogy egy más irányban van, mint amire elvileg halad az
így
a
van.
Valami.
A kettő csóvája van az üstökösnek, egy porcsóva, meg egy ioncsóva, és igazából hát nem az, hogy elhagyja maga után, mert ugye nincsen légellenállás, mondjuk, mint hogyha egy zászlót képzelnénk, hogy lobog mondjuk egy motor után, tehát nem erről van szó, hanem a napnak, a napból érkező töltött részecskék fújják le a port, meg fújják le a gázokat magáról az üstököstől, tehát az üstökös csóvája az mindig a naptól elfele mutat. Az ioncsóva mindenféleképpen, a porcsóva egy picikét így be tud kanyarodni, mert azért mégiscsak van tömege, megy az üstökössel együtt, de simán van az, hogy mondjuk menetirányjal előre felemutatta az üstökösnek a csóvája, amikor távolodik a naptól, akkor előrefele fújja a csóvát például a nap. Tehát valóban ez a húzza a csóváját, ez egy szép népi megfogalmazás, de nem teljesen korrekt.
Hogy lehet ezt megfigyelni? Tehát tényleg elég annyi, hogy valaki egy viszonylag kevésbé fényszennyezett területen hanyat fekszik, és láthatja ezt? Vagy ilyen kisebb, nagyobb amatőr távcsöveket azért érdemes ilyenkor beszerezni, és akkor nagyobb az élmény? Vagy?
Ehhez tökéletesen elég a szem, sőt igazából a legjobb. Tehát, hogy ehhez semmiféle eszköz nincsen szükség, a csillagászatnak az a része, ami az emberi szemmel élvezhető a legjobban. ahogy mondod, egy kicsikét el kell távolodni a városoktól, tehát hogy ne a Kossuth téren próbálja meg senki, semmelyik város Kossuth terén, hanem picikét tényleg távolabb menve, kint a mezőn, egy parknak a közepén, ahol kicsit sötétebb az ég, jobban látszódnak a csillagok, nézni kell felfelé, és előbb-utóbb jönnek, kell hozzá türelem nyilvánvalóan.
Azért konstruáltam én magam ezt a rádió műsort, mert ilyen gyerekkori frusztrációimat is szeretném levezetni időnként. Egy ilyen következik előre, elnézést a hallgatóktól. Én mindig szerettem volna találni egy ilyen maradványt egy ilyen hulló csillagból, erre nagyon kevés esély van, ugye?
Igen, tehát hogy nekem...
Ha csak nem ott koppan 5 méteres körzetem.
A meteoritról beszélsz.
Igen, tehát azt, hogy valaki meteoritot találja, mert nagyon kicsi esélye van. Facebook csoportokban rendszeresen jön a kérdés, hogy ez vajon meteorita, és a hozzáértők mindig mondják, hogy nem. Tehát az, hogy Magyarországon valaki találja egy meteoritot, annak iszonyatosan picik az esélye. Nekem is meg volt gyerekkoromban ez a fixációm, sőt, ma is megvan. És amikor aszfaltoztak a környékünkön, akkor hirtelen nagyon sok meteoritom lett, mert hogy azok olyan érdekes kövekkel tele lett a környék. Tehát ez szerintem megvan. Magyarországon voltak nagy történelmi hullások, vannak is olyan meteoritok, amiket itt találtunk meg. Jellemzően nyilván sivatagokban. Könnyű észrevenni azt, hogy hát ott van egy kődarab a homokon, vagy mondjuk a tundrákon, a fötte tájon világít a kis fekete kavics. Tehát meg lehet az érdeket találni, az, hogy valakinek pont oda essen a közelébe.
Hát meg onnan nem veszi észre, nem tudja, hogy éppen mi az.
Hát az igen, az meg a másik, de szerencsére, hogyha valaki megelégszik az, hogy nem őt találta, akkor ezek kereskedelmi forgalomban kaphatóak igazából.
Ezt tudják egyébként azonosítani pontosan, hogy, vagy itt azért könnyen lehúzzák az embert.
Figyelni kell, mert nyilván vannak csalók, mint mindenhol, de be lehet azonosítani laboratóriumokban. Magyarországon is vannak erre akkreditált laborok, illetve személyek, akiknek megvan a plesniük, Nemzetközi Meteoritika Unió. Megadta nekik, hogy ők azonosíthatnak meteoritokat, és akkor kap az ember egy ilyen kis certifikációt mellé, hogy ez tényleg a világűrbe jött.
Egyébként ez baj, hogy ha én találok egy meteoritot, akkor nem vagyok köteles beszolgáltatni? Ez nektek veszteség valahol, vagy és fájó szívvel nézitek a árverési oldalakon, ha valaki ilyet tesz, vagy ez, ebből annyi van, hogy igazából nagyon újat nem lehet már mondani?
Nagyon fontos a meteoritoknak a kutatása, és éppen ezért bármikor, amikor van egy nagyobb hullás, akkor mennek a kutatók, és igenis keresik. Úgyhogy igen, fáj a szívünk, amikor utána látjuk elárverezve. Mi lennénk a legboldogabbak, hogyha az összes meteorit iskolákban, laboratóriumokban, meg múzeumokban lenne, de hát nyilvánvalóan ez nem realitás valójában. De mai napig persze lehet ezekből mindig újakat találni, keressük is őket folyamatosan.
Meteorit egyenlő hullócsillag?
Nem, a hullócsillag az a meteor. Azért találták egy csillagászok ezt a két szót, hogy össze lehessen őket keverni. Meteor az a fényjelenség, a hullócsillag, tehát hogy mint a villám, ugye az se egy tárgy, az is egy természeti jelenség. A meteor, a hullócsillag, az is az a fénycsík, amit én látok. A meteorit meg a kavics, ami leesett utána.
És az üstökös, az meg egy különböző dolog megint.
Az meg odakint van a világűrben, abból is a piciket meteoroidnak hívjuk, csak hogy még egy dolgot ide bekeverjek.
Szóval, no. De hogy egyébként ezt össze szokták keverni ezeket, hiszen lényegében egy ilyen laikus számára, hogyha ott megy valami, van csóvája, akkor az egy ugyanolyan nagyjából.
Igen, tehát nagyon sokszor üstököst, hullócsillagot azt szokták keverni az emberek, azért nem ez a legnagyobb tragédia, de persze. Persze. Nem.
Na de hogyha már itt tartunk, hogy beszéltünk ugye a Perszeidákról, a csillagok alatt rendezvénysorozat, ez micsoda?
Ez pont most a Perszeidákra időzítettük, most már negyedik, vagy ötödik éve rendezzük meg. A Kárpát-medence amatőr csillagászai így összefognak, hogy minél több embert augusztusban vigyünk ki a csillagos égbolt alá. Lehet jelentkezni amatőr csillagászként, profi csillagászként, csillagvizsgálóként, könyvtárként, akármiként, és kvázi a csillagok alatt ez ilyen ernyő program sorozat, ami egy helyen ott vannak az események, az egy hét a csillagokalatt.hu-n meg lehet ezt találni, ez most itt a program ajánlónak a helye. És gyakorlatilag mindegyik vármegye tele van csillagászati programokkal 10 napon keresztül. Tehát aki nem akar csillagászatba belefutni, csak annak nem fog sikerülni. Tehát tényleg mindenfelé, összes megyeszékhelyen, kisebb városokban.
Ez most kezdődik?
Mindenhol. Ez 9-én, tehát most pénteken
9-én
fog kezdődni.
9-én kezdődik, és még 10 napig tart.
10 napig tart.
Akkor benne van a augusztus 20-a előtti, tehát az hogy van, 17 a szombat.
A hosszú hétvégének az elején benne
van.
Így van, és nem véletlenül van nyilván a Perszeidákra időzítve, meg szépen látszik a hold, lehet látni a Szaturnuszt. már több mint 180 program van előre jegyezve, ami tényleg 10 nap alatt az elég komoly.
Igen, és azt tetszik a legjobban, hogy azért mindenhol, tehát több vármegyében van, tehát nem egy Budapest-centrikus valamiről van szó.
Sőt, még a országhatáronkon kívül is, tehát Felvidéken is, Erdélyben is, Vajdaságban is lesznek programok.
Közben pedig az üstökösökkel kapcsolatos az nagyon fontos. Szerintem ez a két új üstökös, amit egy hét alatt talált egy magyar csillagász.
Igen, Sárneszky Krisztián, az én témavezetőm, Piszkéstetői Obszervatóriumból dolgozik, beszéltünk is már róla, ő fedezik fel a felsülő kisbolygókat, és nagyon nagy mázlia volt 3 héttel ezelőtt, gyakorlatilag 3 éjszaka alatt talált 2 új üstököst, ami, tehát korábban neki 1 volt, úgyhogy gyorsan megháromszorozta.
Igen,
ezt a
tehát
számot.
Emlékeztem a nevére is, talán arról is nevezték el, ugye?
Igen, az üstökösöket a felfedezőről nevezik el, tehát saját jogon így lehet.
És akkor most 3 van róla elnevezve?
Van a Sárneszky 1, a Sárneszky 2, meg a Sárneszky 3. Jövő héten az a terv, hogy én fogom kezelni a távcsövet, úgyhogy meg lesz a Szabó 1 is.
Oké.
Az kevésbé unikális név, mint a Sárneszky. Hogyha közösen fedezzük fel, akkor meg Szabó Sárneszky, vagy Sárneszky Szabó.
De ez ilyen hivatalos, tehát ezt nem lehet mondjuk, mit tudom én, Nortonnak nevezni? Inkább.
Nem, sajnos.
Vagy Millás Reggelinek jó pénzt tudunk ezért esetleg.
Ezzel 2 probléma van. Az, hogy nem ti fedeztétek fel. Kisbolygót egyébként lehet így elnevezni másról.
De az külön, annyi van.
De külön ki van adva, hogy pénzt nem lehet elfogadni azért, hogy elnevezünk egy kisbolygót.
Tudtam. És részvénypakettet?
Megbeszéljük majd adáson kívül.
Egy jó Boeing részesedésünk
van.
Jaj,
csak azt ne.
Mert hogy mi történt? Egy brutál mínusz van.
Igen, a Boeing, hát most már rajta röhög a félvilág igazából, szerintem kicsikét rászolgálta, de picikét talán indokolatlan is az a mennyiségű utálat, amit ők kapnak. Ugye most az űrkutatásban az ő hajójuk, a Starliner az, ami itt részt vesz, ami hát most már fent van több mint 1,5 hónapja, úgyhogy 8 napra tervezték talán a küldetést, vagy valami nagyon kevés időre. És úgy tűnik, hogy augusztus közepéig fent is lesz. Ugye ezt hozta le nagyon sok média forrás, úgyhogy fent ragadt a Boeingnak az űrhajója. Az van, hogy felment, és már eleve úgy indították el, hogy nem működött tökéletesen, de bőven a kritériumoknak megfelelt, tehát hogy túl nagy kockázat, vagy az űrhajósok élete nem volt veszélyben. Úgyhogy emiatt felmerték indítani, viszont fent még további hibák történtek, még további problémák lettek, és most fent vizsgálják. Azért nem hozzák vissza az űrhajósokat, mert visszatérés közben az a része az űrhajónak, amin a probléma van, megsemmisült. Tehát ide lehet, nem tudják vizsgálni csak odafent. Uh-huh. Úgyhogy most tolják az egészet. Az egyik űrhajós vicceskedve az indításnál mondta azt, hogy 1 hónap múlva találkozunk, srácok, na ezen már bőven túl vagyunk.
Igen, és de ilyenkor készülnek arra, hogy tudom én, hideg élelmiszerrel, hogy
persze, tehát az űrállomás
az nyilván túl van tervezve minden, tehát minden, oxigén, víz, kaja, minden
bőven,
túl van.
Bőven el vannak, nincsenek egyáltalán veszélyben, 1,5 évre elegendő élelem van odafent. Gyakoriak a csúszások visszatérésnél, tehát általában ezek mondjuk 1-2 hetek szoktak lenni, nem ilyen nagy, de természetesen ez benne van a pakliban, úgyhogy nincsen veszélyben senki, nincsen probléma. Igazából azon kívül, hogy rosszul működik egy űrhajó.
Még egyszer mondd el, licces, hogy hol lehet megnézni a Csillagok alattnak a programjait?
1 hét a csillagokalatt.hu, illetve van Facebook oldalunk is Csillagok alatt néven, ott rá lehet találni. Van egy szép interaktív térkép is a honlapunkon egyébként, ahol lehet a lakhelyhez közel találni mindenféle izgalmas dolgokat.
Oké, hát figyelj, rengeteg érdekes téma és érdekesség. Köszönjük szépen, hogy itt voltál megint és elmondtad. Várjuk a Szabó 1-est, akkor gondolom, te is várod.
Szólok neki, ti lesztek az elsők. Na, köszönöm szépen,
Szabó Nortod, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza volt itt velünk.
Jó éjszakát!
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
És ennyi volt a Millás reggeli mára, holnap ismét találkozunk változatlan felállásba, hogyha láttam. Ugye, András, te még mindig jössz?
Igen, én mindig kitartom.
És Andi is jön, tényleg?
És Endre is jön, tehát
és
nem lesz.
Mindenki itt lesz. Jó,
mindenki
szuper.
Itt lesz, igen.
Na, hát akkor ugyanezzel a felállással jövő holnap reggel 6:30-kor. Köszönjük szépen a figyelmet, maradjatok, hallgassatok sok zenét itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.